Együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy ezen az ünnepen is összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, hogy kérhetünk, hogy lelkeddel, igéddel készítsd a mi szívünket erre az ünnepre. Köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk azokra a rendkívüli eseményekre, amik sok száz évvel ezelőtt történtek ott Jeruzsálemben. Köszönjük néked bevonulásodat, köszönjük néked kínszenvedésedet, golgotai kereszthalálodat, megváltásunkért ontott véredet, odaadott életedet. Köszönjük néked, hogy harmadnapra föltámadtál és élsz, és köszönjük, hogy most mi ebben az évben újra megélhetjük ezt az ünnepkört egy gyülekezet közösségében is. Kérünk, hogy áld meg ezt az ünnepet szíveinkbe, életünkbe, gyülekezetünkbe, családjainkba. Kérünk téged, hogy segíts, és adj most élő igét szívünkbe, add, hogy igéd által készülhessünk a veled való úrvacsorai közösségre és a te drága szent nevednek az ünneplésére. Kérünk téged arra, hogy ne bűneink szerint, bukdácsolásaink, vétkeink szerint bánj velünk, hanem ebben az órában is a te nagy irgalmasságod, a te végtelen szereteted szerint, megbocsátva a mi bűneinket, ölej magadhoz bennünket. Köszönjük néked, hogy így állhatunk meg, így csöndesedhetünk el színed előtt. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 12. részéből olvassuk, az első három versből. A zsidókhoz írt levél 12. részében az első három vers így szól hozzánk. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, s bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől így szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Kedves testvéreim, ahogy tudjuk, a zsidókhoz írt levél olyan keresztényeknek íródott, akik heves üldözésnek voltak kitéve, amik között a keresztény gyülekezeti tagok egy része visszatért a zsidó hitre. Többek megmaradtak, minden esetre senki nem volt ott akkor, és ott könnyű helyzetben. Nekik írta az apostol ezt a pár szót, amit felolvastam, mely nem csak pár szó, hanem Isten lelkétől ihletett ige, hogy ezzel biztassa őket, bátorítsa őket. Ebben a pár mondatban a Szentlélek az apostol által egy akkoriban ismert képet használ, egy emberekkel teli arénát festett az olvasók szeme elé, ahol egy nagy nézősereg gyűlt össze, és figyelte a versenypályán folyó küzdelmet. A nézők sokasága, akikről itt szó van, a bizonyságtevők fellege, azok a hívő emberek, akik a 11. részben vannak felsorolva, sok-sok versen keresztül a hit hőseit emlegeti föl az apostol, akik már megfutották a hit pályáját, megvívták a harcot és célba értek. Ők a nézők, mondja a lélek a levél olvasóinak, és kik a versenyzők, akik a pályán futnak, azok nem mások, mint a levél címzettjei. Ti vagytok, akik ott vagytok a verseny pályán, és kell, hogy fussátok a versenyt, vagyis kell, hogy a keresztény életet vívjátok a győzelemig, a végső pontig eljussatok, úgy, ahogyan látjátok is, az akkoriban ugye megszokott görög atlétikai versenyeken, ahol megfigyelhették a keresztények is, hogy ez az egyik olimpiai szám volt, és mennyire fontos volt, hogy nekiindultak a futók, és aztán végig küzdötték, és be a célba. és látták ezt a sikert, és látták azt a nagy üdvrivalgást, vagy át is élték ők maguk is ott a nézők között. Szóval ismert volt ez a kép. Na, úgy kell nektek is futnotok a győzelemért, mint ahogy ezek a versenyzők ott a futópályán küzdenek a győzelemért. Na mostan az a helyzet, hogyha az Úr Jézus evangéliumába hittünk és megtértünk a mi drága megváltó Urunkhoz, akkor mi is itt vagyunk a nagy arénában, a földi élet nagy arénájában, aztán futnunk kell, és futhatunk is a hit versenypályáján napról napra. És tudatába kell lennünk nekünk is, mint azoknak, akik először olvasták azt a levelet, hogy néznek minket a korábbi generációs hívők seregei. Hát nem tudom, hogy ez pontosan hogy van, mint van, nem tudja senki, de nem baj, ha komolyan veszük az ígét. Úgy van, hogy nem csak a régieket nézte Ábrahám, Mózes, meg a többiek, hanem bennünket is néz Ábrahám is, Mózes is, Pál és Péter, Kálvin, Bunyan és a többi hívők, akik előttünk már elfutották ezt a nagy versenyt. Rajtunk van a szemük, és néznek. És ahogy itt az ígét olvassuk, testvéreim, azt hiszem, hogy 5 szabály van, amire a régi időkben is, meg ma is, meg majd hónap is oda kell figyelni a hívőknek, és hogyha ma vizsgáljuk itt önmagunkat, és így készülődünk az úrvacsorára, akkor azt vizsgáljuk, hogy ezt az 5 szabályt, amit itt a Bibliából olvasunk, ezt betartjuk-e, e szerint futunk-e, e szerint éljük-e a mi hívő életünket, és ha nem, akkor ebben bűnbánatot kell gyakorolnunk. Nem árt, hogyha megállunk egy kicsit, azt elgondolkozunk rajta, és ha nem úgy van, akkor bocsánatot kérünk, és ha úgy van, akkor hálát adunk érte, de még biztos, hogy ezeket jobban is lehet, mint ahogy mi teljesítjük. Úgyhogy a Krisztusba kell kapaszkodnunk, hogy be tudjuk tartani még inkább ezeket a hívő életre vonatkozó szabályokat. Az első ilyen szabály, amit itt találtam az ígében, úgy fogalmaztam meg felszólításként, hogy győzd le a kísértéseket. Úgy mondja itt a lélek, hogy a hívőnek félre kell tennie minden akadályt, vagyis megkörnyékező bűnt. Mert ezek lehetetlenné teszik, hogy valóban fusson a cél felé valaki. Hogyha ezt elképzeljük, hát nem tud úgy futni egy futó, hogyha rátesznek egy nagy batyut a hátára, azt még köveket raknak bele. Biztos a sikertelenség. Nekünk is így van a hívő életben, hogy minden akadályt, vagyis megkörnyékező bűnt félre kell tenni, mert az leterhel bennünket, és megakadályozza, hogy győztesen a célvonalig fussunk, kitartva a hitben, kitartva Krisztus mellett. Itt tudom azt, hogy a némely magyarázók úgy mondják itt az írást, hogy 2 dologról van szó, hogy félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, de a görög szövegből megalapozottan állíthatjuk, hogy az egy és ugyanaz. A félretéve minden akadályt, vagyis megkörnyékező bűnt. Mert nekünk a legnagyobb akadály a hit versenypályán azok a bennünket megkörnyékező bűnek, amiket meg kell tagadni, el kell vetni magunktól az Úr Jézusra nézve. Eszembe jutott készülés során Kain, akinek az Úr azt mondta a bűnről, hogy ott leselkedik az ajtó előtt, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Hát tudjuk, hogy Kain szegény nem uralkodott, ezért aztán a bűn uralkodott el rajta, és egy darabig eljátszott a gyilkosságnak ugye a gondolatával, killódott egy darabig, de aztán utána résnyire kinyitotta az ajtót, és a bűn berontott, és gyilkossá vált. Ugye testvérét Ábelt megölte. A bűnnek ez a leselkedő, ez a rókaként zsákmányra leső ólálkodása, ez ahogy megkörnyékezi a hívő embert, mintha nem is akarna tőlünk semmit, csak éppen véletlenül arra kóvályogna, arra járna, egészen véletlenül, pedig ránk van vágyódása erősen, hogy bele sodorjon bennünket abba, amire éppen kényszeríteni akar. Hát uralkodj rajta, amikor észreveszed. Hívőknek szól, a hívők uralkodhatnak rajta. Ellenállhatunk ezeknek a dolgoknak. Tudom, hogy nem mindig sikerül, Isten legyen hozzánk irgalmas, de mégiscsak ez volna a feladatunk, hogy rögtön el kéne vetni magunktól, rögtön el kéne hessegetni onnan, még a közelből is. A zsidókhoz levél írója egyébként itt a következőkben fel is emleget néhány ilyen hívőket megkörnyékező bűnöket, és hát ezeket érdemes volna ugye most itt végignézni, csak végig szaladok rajtuk. Például itt van a szenvedések közti elkeseredést. Elkeseredünk, ugye szenvedést okoztak nekik a környezetükben, nehézségeik voltak, és akkor ezek között, a nehézségek között az ember hajlamos, hogy elkeseredjék. Elszomorodjon, elmenjen a kedve az Úr útjától. Ne csüggedjetek el. Aztán külön kitér arra, hogy a hívőket is megkísértett, tehát az a görög világ, az egy ilyen szabados világ volt, a szexuális kielégülés utáni vágyódás, mégpedig ugye annak rögtön és Istennek nem tetsző módon való kielégítését valahogy elérjék. Nem, kerüljétek a paráznaságot is, mert ez is ott sündörög, ott ólálkodik az ember körül, nehogy megadjátok neki magatokat. Aztán kitér a pénzsóvárságra, a kapzsiságra, hogy mindenki csak több pénzt akar magának, és egyre gazdagabb akar lenni, egyre bővölködni akar, és nem tud megelégedni azzal, amilyen van. Aztán felsorolja a különböző ilyen eszméket, ideológiákat, vallási, meg nem vallási eszméket, filozófiai eszméket is, amikor akkoriban úgy környékezték a hívőket. Ne hagyjátok magatokat idegen tudományok által se félrevezetni. És hát ezek csak a legfontosabbak, még sorolhatnánk tovább, hogy milyen sokszor az embert megkörnyékezi a hatalomvágy, a dicsvágy. És na, erről van szó, hogy azt mondja az apostol, hogy ezeket rúgjátok félre azonnal, ahogy észreveszitek magatokba. Azonnal, ahogy mondja a Medgyesi Pál a Praxis Pietatisba, kegyesség gyakorlásába, hogy a sátán megkísért minket, az kicsibe kezdődik, úgy, mint ahogy a kígyó lerakja a tojását, de azokból aztán egy idő után kikelnek a nagy mérges kígyók, úgyhogy a legjobb, hogyha a nagy mérges kígyókat még a kis tojásba, amikor vannak, akkor tapossuk el, vagy verjük agyon. Tehát valahogy így, hogy mihest érzitek, hogy ott valami ott ólálkodik, ott kezd ránk telepedni, ott kezd nyomasztani bennünket valami bűnre való késztetés belülről, akkor azonnal Jézusra nézve hessincsétek el magatoktól. Nincs közöm ehhez. Nem akarok ezen az úton járni. És köszönöm Jézusom, hogy nem is kell ezen az úton járni. Hogyha nem hessintjük el ezeket a kísértéseket, a ránk leskelődő bűnöket, testvérek, akkor egyszerűen tényleg úgy vannak, hogy ránk telepszenek, elfoglalják a gondolatainkat, a szívünket, nyomasztani kezdenek, a hatalmukba kerítenek, lenyomnak bennünket, és egyszerűen megakadályozzák, hogy jól fussunk. Megakadályozzák, hogy jól fussunk, és a célig fussunk. Elveszik a lendületünket, lelassítanak bennünket, lefékeznek bennünket. Ha észreveszik, ez első szabály, ha észrevesszük, hogy a sátán vagy a kísértés ott ólálkodik körülöttünk, ne foglalkozzunk vele túl sokáig, hanem mondjuk azt, Úr Jézus, én a tied vagyok, köszönöm, hogy nem kell ezzel foglalkoznom. Rád figyelek, és megyek tovább az én utamon, és azt úgy akarom tenni a dolgaimat, ahogy te kívánod azt tőlem. Ez az első dolog, hogyha ezt nem csináljuk, testvéreim, akkor ezt tapasztaltam is, meg hát mindenki tapasztalhatja ezt, aki valóban hitbe jár, hogy teljesen el tudja az embert gyengíteni a bűnnel való ilyen kacérkodás, vagy a bűnnek a csábítgatása, hogy ott édesgeti az embert, ott próbálja rávenni arra, hogy elkövesse az ember. Egyszerűen enerváltá teszi a hívőket. Nem tudnak. Úgy érzik, hogy elmegy az erejük, azt nem tudnak a győztesen a cél felé haradni. Utasítsd el a kísértést Krisztus nevébe azonnal. A második dolog, a második szabály, amit itten felfedeztem az igébe, azt egy szóba foglaltam össze, küzdj. Küzdj. Az ige szerint azt mondja, hogy meg kell futnunk a küzdőtért. Hogy mondják ezt? Rekordtán? Vagy hogy mondják a futópályát? Van valamilyen neve? A küzdőtér, amin végig kell futni. És itt az az érdekes az eredeti szövegben, hogy azt a futópályát azt küzdőtérnek nevezi. Harctérnek nevezi. Azt a szót használja ott, amiből a mi agónia szavunk jön. Ugye az agónia a haláltusa. Amikor valaki az életéért küzd, a halállal szemben, hát eléggé elvesztésre ítélt az ember, de mégis az ember küzd az életéért, és ez minden kis a tüdejét igénybe veszi, a szívét, az izmait igénybe veszi, hogy küzd az életéért, amiből nincs több, csak egy. És itt ugyanez van, hogy a hívő élet az egy ilyen küzdelem kell, hogy legyen. az egy agónia, a hívő életünkből sincs több, ugye? Nem csak úgymond a földi életünkből is több, hanem a hívő életünkből se lesz több. Ez az egy van belőle. Majd jó reménységünk szerint élünk a mennybe tovább örökké, de itt a földön csak ez az egy van. És ezt vagy így élem le, vagy úgy élem le. Lehet úgy is leélni a hívő életet, hogy úgy végig lötyögöm a pályát. Tehát van egy ilyen lehetőség, testvéreim, hogy nem teljes erőbevetéssel, nem teljes koncentrálással, hanem csak úgy immelámmal, egy kicsit kocogok, láttam itt valamelyik nap a hídon egy embert, körülbelül ilyen tempóba ment, azt egyszer csak megállt, lépegetett egy pár métert, megint hozzáfogott egy kicsit, futott 3 métert, megint megállt. Tehát így is lehet, meg sokan ugye látjuk, hogy úgy futnak, mint az őrültek, hogy keringenek körbe-körbe ugye a ligetbe. Hát azt mondja, hogy így fussatok, hogy ilyen nagy odaadással, nagy odaszánással, erőbevetéssel ne lötyögjetek, hanem küzdjetek, agonizáljatok. Élet-halál harcba álltok, vívjátok ezt meg. Olvastam egy könyvről, ahol hogy ezt egy kicsit jobban el tudjuk képzelni, ezt a hitharcot, ahol a szerző egy regény, ez, aminek a szerzője egy család életét mutatja be, és úgy mutatja be, hogy itt van apa, anya és 2 gyermekük van, és akkor változtatgatja a színt. Hol a hétköznapi életet látjuk, hogy mi zajlik, hol a láthatatlan világot látjuk. És akkor úgy van megszerkesztve a könyv, hogy Isten ellensége, a sátán, ugye azt akarja, hogy házastársak egymás torkának essenek. De az Úr azt akarja, hogy ne essenek egymás torkán, hanem békességbe legyenek. Akkor aztán jön a földre, hogy akkor itt mi történik. Aztán látszik, hogy megint visszavált a regény, és akkor hogy a sátán azon igyekszik, hogy a gyerekeket a szüleik ellen fordítsa. De Isten meg ugye pont az ellenkezőjét akarja. És így tovább így váltogatja a színeket, és jól lehet érzékelni ebbe a regénybe, hogy valóban arról van szó, hogy egy ilyen folyamatos küzdelembe áll a hívő ember. Akár otthon, akár a munkáin, akár bárhol, mert a sátán akarja minden áron rossz útra vinni, meg leállítani, az Úr meg akarja, jó úton menjen. És ahhoz, hogy a jó úton az erénynek, a tisztaságnak, a szentségnek az útján járjunk, azt meg kell küzdenünk. Meg kell küzdenünk, mégpedig nem is kicsi ez a küzdelem, ahogy mondom. Szóval, ahol a napi életünk zajlik, ott van a mi futópályánk, a mi keresztjén életterünk. Hol otthon, hol az utcán, hol az autóban a kormány mellett, hol a munkahelyen, hol a gyülekezetbe, hol mit tudom én, hol, ahol éppen kell lennünk, hol a kórházban, valamikor ott van. Mégis arra kell törekednünk, hogy küzdenünk, megmaradjunk aznap is azon az ösvényen, amire az Úr bennünket elhívott. És mennünk kell nyílegyenesen a cél felé. Küzdj! A harmadik szabály... Tarts ki! Azt mondja itt az írás, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtét. Álhatatossággal. Manapság ez már olyan elhanyagolt szó, meg maga az erény is, álhatatosság. Megcsináljuk, azt jó van. Nem, sokszor föladják az emberek a dolgokat, nem tartanak ki. De itt pont azt mondja, hogy ne add fel, hanem tarts ki, légy álhatatos. Emlékezzetek, írja itt korábban a 10. részbe, a régebbi napokra, amikor még frissebbek voltatok a hitben, mennyi próbát álltatok ti akkor ki? Mennyi kísértésen győzedelmeskedtetek? Hogy mentetek át, mint kés a vajon? Megmaradtatok, frissek voltatok. Most tartsatok ki ugyanabban. Ne adjátok fel. Azt látjuk itt az igében, hogy van egy ilyen szakasza itt a 12. vers magasságában, hogy a lecsüggesztett kezeket, az ellankadt térdeket, hogy egyenesítsétek ki, emeljétek föl, és gyerünk tovább. Nem adjuk fel a dolgot, mert most elment a kedvünk a keresztjén hittől, hanem igenis tovább. Lecsüggesztett kezeket, és az ellankadt térdeket emeljétek föl, illetve egyenesítsétek ki. Ne fáradjatok meg a szent, kegyes életbe. Ne egyenesen járjatok, ne imbolyogjatok, ne álljatok le, tartsatok ki a Krisztus mellett. Vigyázzatok, mondja, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, hanem maradjatok meg az Isten kegyelméből. Mert különben fölnövekszik a keserűségnek a gyökere, és bele fogtok bukni minden bűnökbe. Tartsatok ki a Krisztus mellett. álhatatosság, testvérek. Egyébként emlékezteti őket arra, hogy ebben nagy segítségükre van az, hogy ők milyen társaságba futnak. Azt mondja, ha ti járultatok az élő Isten városa, az ugyanennek a résznek a vége felé, a mennyei Jeruzsálemhez, angyalok seregeihez, elsőszülöttek seregéhez és egyházához, kik be vannak írva a mennyben, a tökéletes igazok lelkeihez, hát szolgáljatok kegyességgel és félelemmel az Istennek, kitartva ebbe a társaságba, megmaradva ebbe a szent gyülekezetbe. Hát van, amikor tudjuk, hogy nem olyan nagyon nehéz ez, de van, amikor nem olyan nagyon könnyű. Mindenesetre ezt is vizsgáljuk, hogy mennyire vagyunk mi kitartóak, álhatatosak ebben a küzdelemben. És akkor jön a negyedik szabály. Azt mondja itt az apostol nekünk, hogy nézvén Jézusra. Nézz Jézusra, ez a negyedik szabály. Nézz Jézusra. Hogyan tudunk mi kitartani végül is? Csak úgy, ha Jézusra nézünk, ha őrá gondolunk, ha őre rá koncentrálunk. Sokszor visszajön ez a zsidókhoz írt levélben, mert a zsidókhoz írt levél állandóan az olvasóinknak a figyelmét mindig Jézusra tereli. Aki mindenkinél különb. Ja, nézzétek meg, hát különb mindenkinél különb. Különb az angyaloknál. Különb Melkisédeknél, mindenkinél különb. Ő rá kell néznetek, ő rá kell koncentrálnotok, ő rá kell tartanotok a szemeteket, mint a célon. Jézusra nézzetek. Ő a hitünknek kicsodája, az elkezdője. Ő az elkezdője a hitünknek, azaz a forrása. Belőle jön a hitünk. Ő ennek a kezdete. Ő már azzal kezdte el, hogy eljött a mennyből a földről, végigment a kereszt halálig, meg a halálon keresztül a föltámadásig, és kitaposta előttünk az utat. Ment előttünk, és ő hívott el, hogy menjünk utána, kövessük őt, és ő kezdte el bennünk ezt az egész hitéletet. Akkor azt mondja, nem csak ő elkezdte, hanem be is fejezi. Végig fog el fog minket végig vezetni. A hitnek az elkezdése a bevégezője, aki célig vezet bennünket a hitnek az ösvényén. És végül megdicsőít bennünket. Ő ránézzetek, mondja az apostol. Ne vegyétek le róla pillanatra se a szemeiteket, koncentráljatok Krisztusra. Nézzetek rá, és kit láttok benne? Őt, aki megvetette a gyalázatot, és a kereszthalált vállalta el. És azért vállalta, mert azt nézte, hogy azzal végzi el a megváltást, és utána ott fog ülni az Istennek a trónján, a jobbján. Átnézett ezen a, hogy olyan, mint amikor az ember egy völgy szélén áll, és akkor lenéz, és látja, hogy ott megy lefel az út, és ott ki tudja, mi van odalent. De azt utána megint fölmegy az út, és fölkaptat megint egy szép kilátó helyre. Hogy Jézus is, ez van itt elrejtve, hogy látta, hogy mi következik, de nem mondta, hogy majd kerülök egyet, azt kihagyjuk ezt a mély szakadékot, majd valahogy eljutunk oda az Atya dicsőségébe más úton. Nem, hanem azt mondta, hogy átmegyek ezen azokért, akiket rám bízott az Atya, és megváltom őket, és majd utána visszaérkezek a dicsőségbe, onnan jöttem. És megvetette azt a gyalázatot, amin át kellett neki menni, mert most ugye éppen hát nagy csütörtöktől már elkezdődött neki a kínszenvedése. És aztán nagypénteken ez csak még fokozódott. Milyen gyalázaton kellett neki átmennie? Nem azért, mert megérdemelt, hanem mi miattunk, én miattam. De ő nem törődött ezzel a gyalázattal. Elszenvedte a kereszthalált. Itt mondja a kereszthalál. Hát ez egy olyan szörnyű dolog, testvérek, mi számunkra ez nem értjük ezt a dolgot. Abba az időben nem csak az, hogy a keresztre feszítés az egy szörnyű halál volt, már magába az a testi-lelki kínlódás, amit ott, hanem az abba a társadalomba a keresztre feszített embert, a rómaiak szemébe a legutolsó, a legeslegutolsó gazember volt. Az a szökött rabszolga, meg még annál is aljább embereknek tartották föl ezt a kivégzést. Ha meg zsidó szemmel nézzük, akkor ott meg az van a Mózes könyvében, hogy átkozott, aki a fán függ. Hát akár római szemmel, akár zsidó szemmel, az senki volt, aki a keresztfán halt meg. És azt mondja itt az apostol, hogy keresztet szenvedett. Nem törődött ezzel. Mert azt nézte, hogy ő neki majd ott majd az út végén kivárja, mi várja. Milyen dicsőség vár, és átment ezen az úton, érettünk, érettünk. Hát nézzetek rá, mondja. Nehézségek vannak előttetek az utatokon, kedves zsidó keresztény barátaim, vagy pogány keresztény barátaim? Nehézségek vannak. Na nézzetek rá. Át kell menni rajta, nekünk is, mint ahogy ő átment. Ő rá nézve tudunk csak átmenni ezeken a nehézségeken, amiket nekünk is itt a 21. században át kell mennünk, de közben Krisztusra kell néznünk, aki ott van az Atyaistennek a jobbján, és ott vár bennünket, a dicsőségbe. És ő az, aki elkezdte ezt, hogy mi egyáltalán ránézzünk, és ő az, aki végig fog minket vinni ezen az úton. Nézzetek föl rá! Példa is, de azért is, mert az erőforrásunk a küzdelemben. Nélküle nem tudjuk megtenni ezt az utat. Olyan nagy kérdés ez, testvérek, hogy hogy vagyok, mint vagyok én ezzel. Amikor ugye az Úr Jézus fölvitte a megdicsülés hegyére a tanítványait, akkor ott történt egy-más, és akkor ott olvassuk, hogy nem láttak mást, csak Jézust egyedül. Tehát ez egy ilyen, nézzetek a hitnek elkezdő és bevő Krisztusra, aki az előtte levő gyalázattal nem törődve keresztet szenvedett, és aztán az Isten jobbjára ült. Ez a ti utatok is, ezt hagyta meg. És ha rá kell nézni, leveszitek róla a lelki szemeteket, akkor nem el fogtok csúszni, vissza fogtok esni, mit tudom én, hova fogtok eltévedni. De nézzetek föl. Ez annyira szép, testvérek, ez a gondolat. Ez voltaképpen a leglényegesebb gondolat ebbe az egész szakaszba. Mert még a hívőknek azt is a szívére helyezi, hogy Jézusra nézni sokkal fontosabb, mint a hithősökre. Ugye az előző részben felsorolja nekik a legnagyobb hithősöket. És mondja, nem az ad nektek igazából szárnyakat, hogy ott vannak nem tudom én milyen nagy tudósok, meg milyen nagyon komoly hívők, meg nem tudom hány százezer vértanú. Igazából nem az fog, lehet, hogy egy pillanatban lelkesít bennünket, hogy ők, azon az úton járunk, amin ők. De igazából nem ők adnak nekünk erőt, hanem Krisztus. Ő nekik is Krisztus adott erőt, nekünk is ő az, aki erőt ad. És hogyha reá tekintünk, testvérek, még egy ilyen gondolat töredék, ami fölbukkant bennem, hogy akkor megváltoznak az arányok az arénába, hogy így mondjam, megváltoznak az arányok, és a kicsi az kicsi lesz, és a nagy valóban nagy lesz. Ez tényleg úgy van, hogy ha Jézus kicsi, akkor minden egyéb nagy lesz és legyőzhetetlen. Minden nehézség, minden probléma megoldhatatlan akadályként, hogy elénk tornyosulni, és megijedünk, és meghátrálunk. De ha Jézus a nagy, akkor minden más kicsi lesz. Ha őt látjuk nagynak, őt látjuk fényesnek, ragyogónak, akkor menni fogunk ezen a pályán előre. Na, ez a negyedik szabály tehát, hogy nézz az Úr Jézusra, megváltó Uradra, velem együtt, és így fussunk. És az utolsó szabály, testvérek, az ötödik szabály, hogy másokkal együtt kell futnunk. Ez vagy örömhír, vagy szomorú hír, nem tudom, de hát így van. Mindenesetre elkerüli a figyelmünket könnyedén ebbe a szakaszba, hogy nem egyes szám második személybe beszél, hogy te így fuss, te úgy fuss, te így, hanem hogy mi kitartással fussuk meg mi az előttünk lévő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére, vagy elkezdőjére és bevégzőjére Krisztusra. Mi. És ez azt jelenti, testvérek, hogy egyedül is futnunk kell ezen a hitversenypályán, de együtt is. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy ez néha jó, néha nem annyira jó, talán néha nem annyira testhez álló, de mégis testvéri közösségben kell futnunk. Nem megy egyedül, testvérek, ez sem megy egyedül. Hogyha nézzük ezeket az atlétikai versenyeket, lehet néha látni ilyen egészen ilyen elképesztő dolgokat, hogy valakit ugye előre küldenek a csapattagok, és akkor az ott, mint az őrült, rohan elől, és diktálja a tempót, a többiek csak ott lemaradva félkörrel mögötte ott lötyörésznek, de általában az ilyen emberek körülbelül a második kör után kipurcannak, aztán vége van. Az utolsó helyen szokták, előre szaladtak, ott egymagukból rohangáltak elől, azt utána szépen a többiek utolérik, szépen lehagyják, ez meg annyira kipurcan, hogy a legutolsó helyen fog bekocogni a helyére. De hát nyilván van valami csapatjáték, aztán valami taktika is ez, de nem lehet ezt a... Ha egyedül rohangálszunk jobbra-balra, akkor le fogunk a végén maradni. Meg kell tanulni együtt maradni. együtt maradni a hívőknek, pláne ezekben a mostani időkben, testvérek. Ez, ha nem is tudunk fizikálisan feltétlenül ott lenni, mégis ott maradni a hívők közösség, mert valaki lehet, hogy beteg, meg gyenge, meg nem tud elmenni, de mégis lélekben ott van, közöttük van, és oda tartozónak tudja magát. De ha lehet, akkor menjünk el. Eszembe jutott itt készülés közben a Gladiátor című film, biztos látták már sokan. Ugye ott azzal végződik az utolsó nagy jelenetek, amikor a nagy római arénába bedobják ugye a gladiátort a társaival együtt, és ott állnak ilyen kis csupasz kardokkal, meg nem tudom mi, és akkor egyszer csak kinyílik az ajtó, és, vagy ajtók, és beront egy ilyen csapat lovakkal, harci szekerekkel, és elkezdenek ott körbe-körbe ezek előtt az emberek körül keringeni, és ezek meg ott állnak, ugye, azt sem tudják, hogy melyik merre szaladjon, és akkor a gladiátor, a főszereplője a filmnek mit mond nekik? Maradjunk együtt. Ő egy katona, katonatiszt volt, római katonatiszt a filmbe, emlékeztek talán erre, akik látták, és mondja, maradjunk együtt, és akkor egymásnak így összeállnak ilyen sündisznóba, vagy nem is tudom, minek hívják ezt, vagy teknős alakzatba, és akkor ott vannak együtt, és vannak pajzsaik, és akkor a pajzsaikkal el tudják hárítani a támadást. Aki kimegy, azt kimegy közülük, van olyan, aki kiszalad közülük, azt rögtön lekaszabolják a küllőskerekű, vagy pengéskerekű harci szekerek. De aki ott marad, végül ők győznek. Pedig hatalmas túlerőben van az ellenség. És ez a zárjunk össze, maradjunk együtt. Ma ott kiabálja, mondja újra meg újra, hogy maradjatok itt, akármilyen félelmetes, maradjatok együtt, mert együtt tudunk győzni. És ez így van a hívőknél is, testvérek, nálunk is. Ha hívő emberek vagyunk, vegyük tudomásul, hogy nem tudunk egymagunk győzni. Csak együtt. Csak együtt többiekkel összejöve a testvéri közösségbe, ahol próbáljuk a szeretetet gyakorolni, ahol az Isten igazsága körül leülünk, és az Úrra figyelünk, egy igazság és szeretet közösségbe vagyunk. Fontos, szempont legyen, testvérek. Szempont legyen. Én nekem ez annyira nehezen látom ezt a hívők között, hogy erőt vesz rajtunk ez a kornak, ez az individualizmusa. Nézzük, hogy mennyi dolgom is van, és akkor ezt is meg kell, meg azt is. Hát akkor a gyülekezet az a legutolsó. Tehát a közösség az nem érdekes. És mindig, nem tudom, lehet, hogy azért, mert én éltem ebbe a kommunista rendszerbe, de édesanyám mindig elmondta, meg édesapám is újra meg újra elmondták, hogy amikor már volt a rendszerváltás, utána a hívőknek a közössége elkezdett felbomlani. Megerőtlenedtek. Addig, amíg a szorítás alatt volt a hívő nép, addig igen, fölkerekedtek, elmentek 30 kilométerre is egymáshoz egy bibliaóráért, meg az, hogy igét olvassanak. Meg még többet is elmentek, Judit néni is el tudja mondani. Aztán jött ez a nagy felszabadulás, azt az egész olyan mellékes lett. De testvérek, majd fölfogjuk, valószínűleg, ha még nem fogtuk föl, hogy Európában és Magyarországon is a kereszténység borotva élen táncol. Olyan támadásnak vagyunk kitéve, mint még talán soha a történelemben. Csak nem úgy támadnak bennünket, ahogy régebben, hogy bedobnának az arénába, vagy nem tudom, egyelőre. De egy hatalmas szellemi támadás alatt vagyunk. És sajnos a kereszténységbe, az általános nyugati kereszténységbe semmi erő nincsen. Mert a Bibliát agyon kritizáltuk, a Krisztust elvetettük, és nincs bennünk erő. Nem, hogy ellen tudjunk állni ennek a támadásnak, hanem még majdnem, hogy mi segítjük őket. Az ellenséget segítjük, a szellemi ellenségeket segítjük. Hát ebbe az időbe, testvérek, nehezen értik meg lelkész kollégáim is. Azért mondom, hát a hallja valamelyik a interneten majd. Sok lelkész is. Mint hogyha itt élne az egész világ keresztjén lenne, és úgy megengedhetnénk magunknak azt a luxust, hogy hívő lelkipásztorok se fogunk össze egymással. Érti? Ez nekem fáj. Írok levelet, vagy nem csak én vagyok így, mások is, hogy írunk leveleket a többieknek, és nem is válaszolnak rá, azzal se tisztelnek meg. Nem, hogy eljöjjenek, vagy kérdezzenek valamit, vagy érdembe hozzászóljanak egy témához. Lelki dolgokban is egy ilyen érdektelenség. Mit vár akkor az ember a hitetlen lelkészektől, ha már hívők is, mert nem értik ezt, hogy mibe vagyunk mi. Nem Hawaiion vagyunk. Ők lötyögnek. És közben elmondják, hogy mennyi dolguk van. csak nem azt csinálják, ami igazából a dolog lenne. De sokszor a hívő testvérek is, testvéreim. Tényleg ez így van. El kell ezen csöndesednünk, hogy hanyadik szempont nekünk a közösség. Nekünk is itt a mi gyülekezetünkben. Fontos ez? Már az ige azt mondja, hogy együtt fogunk tudni győzni, vagy sehogy. Üssön eszetekbe a gladiátor. A nagy gladiátor Pál apostol volt a legnagyobb gladiátor, illetve hát Jézus még nála is nagyobb volt. Na, öt szabály van előttünk itt az ígébe. És annyira szép ez a zárszó, ami nekem így eszembe jutott, hogy azt mondja, jusson eszünkbe az, hogy Pál apostol, amikor búcsúzik az efézusi gyülekezetnek a vezetőitől, az apostolok cselekedeteiben a 20. részben van, 24. versben azt olvassuk, hogy Pál ezt mondja, hogy én semmivel se törődök. Még az én életem se drága nékem, csak hogy elvégezhessem futásomat örömmel, és hogy azt a szolgálatot, amit vettem az Úr Jézustól, befejezhessem, bizonyságot téve az Isten kegyelmének evangéliumáról. Ez az én futásom, és azt mondja, én ezt akarom elvégezni. Ezt mondja Efézusban, nem sokkal utána ugye őt elfogták, és valószínűleg kivégezték, de még az utolsó levelében mit írt Timóteusnak? Futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam, és végezetre eltétetett nekem a győzteseknek járó koszorú, az igazság koszorúja, a győzelmi koszorú, melyet megad nekem az Úr, az igazbíró azon a napon. És nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Hát segítsen bennünket az Úr, hogy mi is el tudjuk ezt mondani, testvérek, és legyünk ilyen hívők, hogy semmivel nem gondolok, még az én életem se drága, csak hogy elvégezhessen futásomat örömmel, mert ebbe a futásba ebbe öröm van. Értitek? Ez nagy öröm. Ez. Azt gondolnánk, hogy egy nagy killódás az egész, de nem az. Örömmel. És megtarthassam a hitet végül, és várhassam az igazság, a győzelmi koszorút az Úr Jézustól, aki győzött, és aki megjutalmaz engem. Segítsen bennünket az Úr, hogy ezeknek a tükrébe vizsgálgassuk magunkat, és így készüljünk a mostan következő ünnepeinkre. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te végigfutottad a pályát. Köszönjük néked, hogy nagyon jól láttad már, amikor eljöttél erre a földre, hogy mi vár itt téged. Láttad, hogy nem csak az ellenségét, de még a tanítványaid is magadra hagynak, hogy mennyi gyalázatot, szidalmat, igazságtalanságot, köpést kell elhordoznod, hogy a sátán hogy fog téged ráncigálni és próbálni újra és újra elbuktatni és eltántorítani az útról. És láttad, hogy mi lesz az, amikor az atya is elhagy téged egy szempillantásra ott a keresztfán. De köszönjük néked, hogy mindezzel a gyalázattal nem törődtél és keresztet szenvedtél, mert engedelmes voltál az atyának, és mert szeretted őt, és szerettél bennünket is, és megváltottál ott minket. Légy áldott, hogy most már tudjuk, hogy megdicsőültél, és ülsz az Atya Istennek a jobbján számunkra fölfoghatatlan dicsőségben. És köszönjük néked, hogy mi föltekinthetünk te reád, a mi megváltónkra, a mi Urunkra és a világurára, és kérhetünk, hogy te erősíts meg bennünket. Te légy az, aki segítesz nekünk, Urunk, hogy ezen a versenypályán, amire ráállítottál bennünket, ezen küzdjünk, mégpedig álhatatosan, kitartóan, felnézve te reád, együtt egymással. Segíts, Urunk, bennünket, hogy megfuthassuk örömmel ezt a pályát, mert ennél szebb verseny, ennél csodálatosabb küzdelem nincs. És köszönjük néked, hogy biztatsz bennünket drága ígéreteddel, a győzelmi koszorúval. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, Urunk, és add, hogy ami nem méltó hozzád, azt megtagadhassuk, el tudjuk dobni magunktól, mindjárt, ahogy észrevesszük, és segíts bennünket, hogy a te ösvényeden megmaradhassunk, a szentség, a tisztaság, az igazság útján járhassunk. Köszönjük néked, hogy így készítgetsz bennünket az ünnepre, az úrvacsorára, a közösségre. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, és áld meg a kereszténységet szerte az országban, és azonnak a határán kívül is. Kérünk azokért a hívőkért is, akik úgy elmagányosodtak, akik valahogy úgy érzik, hogy egyedül is megy ez nekik, akik csak úgy lötyögnek a hit versenypályáján, könyörülj rajtuk, és ébreszt fel őket is. különösen lelkészeket, de nem csak lelkészeket. Rázd fel, Urunk, a te keresztény népedet ebben az országba, és add, hogy elkötelezett, odaszánt, kitartó módon tudjunk küzdeni, megjárni az előttünk lévő küzdőteret. Köszönjük néked, hogy így szóltál hozzánk, és így tanítgatsz minket ma este. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, s meg, bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, ki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmat szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Testvérek, hirdetem, hogy ha Isten éltet bennünket, akkor holnap délelőtt 9 órakor Isten tiszteletet tartunk. Nagypéntek lévén és munkaszüneti nap lett, hát élünk ezzel a lehetőséggel, most másodszor talán a történelemben. És arra gondoltam, hogy nagypéntek van, tartsunk úrvacsoraosztást. Sok helyen szokás ez, és lehet, hogy nem árt ez, ha bevezetjük magunk között is. Nagypénteken halt meg az Úr Jézus, az úrvacsora pont az ő halálára emlékeztet bennünket. Nem árt az nekünk, sőt, nagyon is használ, ha megemlékezünk ezen az ünnepen is. Aztán majd vasárnap is, húsvét első és második napján is lehet a megszokott rendünk szerint, de úgy gondoltam, hogy ez így az ünnephez és az Úrhoz illő, és hozzánk is, ha keresztjének vagyunk, illő ez a ünnep, ez a szertartás. Tehát úgy készüljetek akkor, hogy holnap nem csak Isten tisztelet lesz, hanem úrvacsoraosztást is tartunk vele együtt. És így emlékezünk az Úr Jézus megváltó halálára. Szombaton délután 16 órakor lesz a gyülekezeti húsvétunk, tehát szombaton már itt előkészültek a gyerekek, és mindenki, aki szerepel, tehát szombaton 16 órára hívunk és várunk mindenkit a nagyszombati áhítatra, és vasárnap 9 órakor és hétfőn is 9 órakor lesz Isten tiszteletünk. Az Úr legyen gyülekezetünknek addig is őriző pásztora.